Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Vicces volt, mert még én is szokom, hogy van a Gyuliben most már még egy Zsani rajtam kívül, itt ül, aki nem ismerné Zsanit, úgyhogy menjetek oda hozzá nyugodtan a végén. Jó fej, a Zsanik jó fejek. Úgyhogy igen, nagyon, és csinos is. Úgyhogy na, még én is szokom. Szóval én fogok tanítani, és az ő anyukájáért imádkoztunk, ha valaki keverte volna a kettőt. Biztos meglepődtél volna, te jössz föl, igaz? Igen. Szóval, nem tudom, hányan élveztétek a dicsőítést. Nekem egészen furcsa volt, hogy most nem én állok itt a színpadon ilyen formában, hogy dicsőítek. De szerintem adjunk a fiúknak is egy tapsot, mert nagyon-nagyon jó volt, és tényleg jó hallani férfi hangot a színpadról úgy teljes egészében. Igaz, hogy amikor férfiak dicsőítenek, úgyhogy tényleg nagyon erőteljes volt, és köszönjük a szolgálatotokat. És a mai nap szeretném egy imával kezdeni az üzenetemet, úgyhogy csak kérlek benneteket, hogy imádkozzatok velem, és csak nyissuk meg a szívünket így Isten igéje előtt. Drága mennyi atyám, csak nagyon hálás vagyok azért, hogy újra itt lehetünk, és csak tanulhatunk a te igédből, és imádkozom, hogy ez a mai üzenet ne csupán egy olyan üzenet legyen, amit meghallgatunk, hanem tényleg gyökeret verjen a szívünkbe, és kérlek, hogy hozzon változást, és imádkozok mindenkiért, aki itt van ma ezen a helyen, hogy bátorítva menjen el, inspirálva menjen el, és csak kérlek, hogy találkozzunk ma veled ezen keresztül is, a názareti Jézus nevében. Amen. Amen. Nos, 2023-at ugye úgy kezdtük el, hogy azt a víziót kaptuk, mint gyülekezet, hogy ez az év a fejlődés éve, és a fejlődésről fog szólni. És arra gondoltam, hogy így az üzenetem elején hoznék nektek pár gondolatot arról, hogy mennyire mást is jelent a fejlődés mindenkinek. Ugyanis azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon sokan még nem fogtátok meg, hogy pontosan miben is szeretnétek fejlődni, vagy vannak gondolatotok, viszont szeretném egy picit ezt így gyakorlatban is megmutatni, és inspirálni benneteket ebben a dologban. Szóval 7 gondolat lesz, ami arról szól, hogy a fejlődés mindenkinek mást jelent. Az első. Van, akinek a fejlődés az, hogy nemet tud mondani embereknek, találkozóknak, akár egy süteménynek is. Igaz? Van, akinek viszont a fejlődés az, hogy igent tud mondani találkozóknak, embereknek, és akár egy sütinek is. Van, aki sikerként éli meg azt, hogy időt tudott szakítani összesen egy darab igevers elolvasására egy nap, és van, akinek az a siker, hogy áttanulmányozott egy egész fejezetet egy nap alatt a Bibliából. Amen. Van, akinek az a nagy lépés, hogy csak egy órát tölt telefon és tévé előtt, vagy valakinek az, hogy már nincs is szüksége arra, hogy egyáltalán telefonozzon, vagy tévé előtt üljön egy nap. Van, akinek az az eredmény, hogy elmertem mondani őszintén a véleményét és a fájdalmát, vagy éppen az örömét. És van, akinek az, hogy meg tudta hallgatni csendben másoknak a véleményét, a fájdalmát és az örömét. Van, akinek az az öröme, hogy megkapta élete első bátorítását, amen. És van, akinek az, hogy ő lehet az, aki végre először bátorít. Van, akinek az a fejlődés, hogy már nem azonnal bünteti és vádolja magát, és van, akinek az, hogy el tudja fogadni őszintén a saját testét. Van, akinek az a fejlődés, hogy kimondja, hogy bocsánat, és van, akinek az, hogy azt mondja, megbocsátok. Amen. Tudjátok, azt gondolom az a tanulság, hogy mindenki a saját fejlődésért felelős, és mindannyiunk fejlődése más és más. Mindenki ennek a hőse, és éppen ezért, ami nagyon fontos, hogy ne hasonlítsuk magunkat egymáshoz, amen, ki hol tart, ki miben akar fejlődni, és ne ítéljük meg egymást látszatra. Csak azért, mert valaki így és így tesz, az nem jelenti azt, hogy ő nem fejlődik dolgokban. Teljesen máshol állunk, teljesen máshol tartunk. És tudjátok, szeretnék csak így az elején nagyon-nagyon röviden egy 3 gondolatot mondani, ami a fejlődést meg tudja ölni, és ki tudja iktatni az életünkből. Az első dolog az a csüggedés. Ez nem lesz még kivetítve, csak így dobálom nektek, mint gondolatot. Az első a csüggedés. Amikor azt érzed, hogy próbálsz fejlődni dolgokba, próbálsz beletenni dolgokat, de nem megy előre. Például próbálsz nemet mondani, de nem sikerül. Próbálod lerakni azt a telefon, de nem sikerül, és elcsüggedsz, és azt mondod, hogy nekem ez nem fog menni. Nekem ez sok. Én nem tudok ebből megváltozni. Ez az egyik, ami kinyírja a fejlődést. A másik kicsit hasonló ehhez a negativitás, amikor egy negatív elképzelésünk van saját magunkról elsősorban, hogy mi kik vagyunk, és hogy hogy állunk a dolgokhoz. Nekem ez nem fog menni. Én nem tudok ebből változni, nekem ez sok. Nekem ez nem fog menni. Függő vagyok, mondjuk telefonfüggő, vagy nem merek megtenni dolgokat, a negatív dolgok. Vagy nagyon sokszor lehet, hogy elbátorítanak körülmények, helyzetek, amik miatt azt mondjuk, hogy nekem ez nem fog menni. Most a másik pedig az, amikor elvesztjük a hitünket. Ez a harmadik. A hitünknek az elvesztése. Ebben a mai világban a rengeteg körülmény miatt nagyon könnyű elveszteni a hitünket. És ne felejtsük el, hogy a hit az arra néz, amit nem lát. Amen. Az Istenben való hit arra néz, amit nem lát. Istenre néz, Krisztusra néz. És éppen ezért meg kell értenünk azt, hogy akkor fogunk tudni igazán fejlődni, hogyha Krisztus marad a fókuszban, és nem vesztjük el a hitünket. A hit hallásból van. Ez nagyon fontos még. Tehát amikor imádkozunk hitért, akkor nem jól tesszük. Mert Isten a hitet nem fogja így ledobni a mennyből az életünkben. Nem fog csak úgy kiformálódni. Az ige azt mondja, hogy a hite hallásból van, ami azt jelenti, hogy először Isten igéjéből kell megtanulnunk és meghallanunk, hogy ő hogy gondolkozik rólunk, ő hogy gondolkozik az életről, ő hogy gondolkozik a világról, és azt szerint kell élnünk, másodszorban meg kell hallanunk egymás bizonyságait, egymásnak a gondolatait, és ezekből is hitet kell fejlesztenünk magunkba. Ezért kell kapcsolódnunk. Ezért hiszünk abban, hogy ereje van annak, amikor itt együtt összegyűlünk, mert egymás hite által épülünk. Ezért van az, hogy hiszünk a házi csoportban, mert egymás hite által épülünk, és ezen keresztül is tanulunk. Akkor mi a három hozzávalója a fejlődésnek, amiből igazán tudunk fejlődni, és kivédi ezt a hármat? Az első a türelem. Mert vannak napok, amikor nehéz, igaz? Vannak napok, amikor úgy kelünk föl, hogy nincs kedvünk senkivel beszélni, nincs kedvünk kapcsolódni, nincs kedvünk semmi máshoz, csak mondjuk nyomkodni a telefont. Akár olyan dolgok történnek, amik miatt büntetjük magunkat, vagy éppen nehézségeken megyünk keresztül, vagy nehéz nemet mondani. De tudjátok, ez teljesen rendben van. Vannak napok, amikor nehéz. És teljesen rendben van, amikor picit nehezebben tudunk fejlődni. Viszont nagyon fontos megérteni azt, hogy a fejlődés az nem egyetlen egy nagy dolognak a következménye lesz, hanem a mindennapok apró tettein múlik. Tehát minden napra szükséged van, hogyha szeretnél fejlődni, minden egyes napra. És lehet, hogy egy nap egy igevers jut neked, másnap egy fejezetre jut időt, de mindegyik fontos. És többet ér az, hogyha egy nap kinyitod az igét, és egy igeverset olvasol el, mint hogyha egy héten egyszer olvasol egy egész fejezetet. Mert a sok apró dolog az, ami egyre jobbá tesz. Ez a fejlődés. A második, negativitás helyett pozitivitás. Amen? Pozitív hozzáállás. Ami mondjuk ki őszintén, hitből fakad, hiszen el tudod hinni, hogy képes vagy rá. Úgy tudsz hozzáállni önmagadhoz, úgy tudsz hozzáállni másokhoz, az élethez, hogy pozitív vagy, hogy hiszel. És a harmadik, amiről a mai nap szeretnék beszélni a legtöbbet, az a kitartás, ami számomra a küzdést jelenti. Kitartás egyenlő küzdés. Amikor kitartasz, amikor nem adod fel, amikor nem szállsz ki. És a fejlődésért gyülekezet meg kell küzdenünk. Minden egyes nap. Ha szeretnénk fejlődni, meg kell küzdenünk. El kell fogadnunk, hogy egy olyan világban élünk jelenleg, ahol most minden nehézzé vált. Minden. Minden. Ami eddig könnyű volt, az is nehéz. Igaz? Minden nehéz jelenleg. Ezért lehet, hogy sok dolog, ami 2020 előtt csak úgy jött, ma már egy küzdés árán létezik, vagy kaphatjuk meg. De hiszem azt, hogy Isten meg akar bennünket tanítani arra, hogy hogyan küzdjünk hit által, és hogyan kapjuk meg azokat az áldásokat, amiket Isten akar adni az életünkbe, anélkül, hogy kiégnénk, kimerülnénk, elfáradnánk, és tönkre mennénk. Amen. Hiszem azt, hogy Isten megadja az erőt, és ez nem egy olyan küzdés, amikor a végén tényleg így feladod, hanem egy olyan küzdés, ami növeli a kapacitásodat. Ami jobbá tesz, ami fejleszt, a küzdelem által növekszik a kapacitásod, a hited, a szíved, az erőd, a lelki erőd, a lelki ellenálló képességed, a fizikai ellenálló képességed. Egy ilyen küzdésről beszélek, szóval miatt még mindenki megijedne, hogy a végén itt küzdeni kell jövő héten. Egy jó küzdelemről, egy pozitív küzdelemről beszélek. Az első igénk ezzel kapcsolatban a Filippi 3, 12-14, ami gyakorlatilag az év igéje, amiről beszéltünk. És ez Pál a győzteseknek járó jutalomért beszél. És az a cím, hogy a győzteseknek járó jutalomért küzdök, ezt mondja Pál. 12. verstől. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, de azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek, elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Amen. A mai nap szeretnék nektek egy olyan személyről beszélni a Bibliában, aki egy igazi küzdő volt, aki szinte minden területén az életében küzdött azért, hogy megkapja az áldást, ez pedig Jákob. Úgyhogy szeretnék nektek a mai nap 5 területről beszélni, ahol Jákobnak küzdenie kellett. És én azt gondolom őszintén, hogy mindenkihez legalább az egyik terület közel fog állni, és valamit el tud majd vinni ebből, ami egy lendületet és erőt adhat neki azzal kapcsolatban, hogy birtokba vegye ezeket az áldásokat. Nem tudom, hányan ismeritek Jákobot, hányan ismeritek az ő történetét, lehet, hogy valaki még egyáltalán nem ismeri ezt a történetet. Nem fogunk tudni mindenbe belemenni, mert nagyon-nagyon hosszú lenne, úgyhogy ha érdekel titeket ez a történet, akkor csak nyissátok ki otthon majd a Bibliátokat az 1 Mózes 25-től, és onnan kezdjétek el olvasni, és majd meglátjátok teljes egészében is az összefüggéseket, meg az erejét ennek a történetnek. Az első terület, ahol Jákob már küzdött, az gyakorlatilag a születése volt. Teljesen az elején az életének már küzdelemmel és viszálykodással indult a születése. Ugyanis neki volt egy testvére, Ézsau, és ők ikrek voltak. Tehát ketten voltak az anyukájuknak a méhében. És tusakodtak, azt írja az ige, a Rebekának a méhében. Ő volt az édesanyjuk Rebeka méhében. Mégpedig tusakodtak, hogy kiszületik meg először. Egy ilyen tusakodás volt. Rebeka ezt az elején természetesen nem tudta, és csak azt érezte, hogy rugdos a két gyerek. Nagyon-nagyon erős rugdosás van ugye a méhében. És bár Ézsau született meg először egyébként, nem Jákob, ennek ellenére Jákob úgy született meg, hogy nem engedte el Ézsaunak a bokáját. Ézsau született meg először, és Jákob úgy született meg, hogy fogta Ézsau bokáját gyakorlatilag. Szóval, éppen ezért Jákobnak a neve egyébként, az ő nevének a jelentése az, hogy csaló egyébként. Innen indulunk. Viszont mielőtt elítéljük Jákobot, és úgy tűnik, mintha ő lenne az a személy, aki egyébként csalt, meg egy rossz indulatú valaki, szeretném, hogyha megnéznénk, hogy mi történt Rebekával az ő terhességének az ideje alatt. Ugyanis, amikor Rebeka érezte ezt a dulakodást a méhébe, akkor elkezdett imádkozni Istenhez, és megkérdezte Istentől, hogy mi történik az ő méhében. Érezte azt, hogy ezek a rugdosások, ezek nem átlagos rugások. Valami történik az ő méhében. És elkezdett Istenhez imádkozni, hogy mi lehet ez. És Isten azt mondta neki, az 1 Mózes 25-23-ban, ikreket hordasz a méhedben, akiktől két nemzet fog származni. Méhedből két versengő nép válik szét, az egyik erősebb lesz, és figyeljetek, az idősebb szolgálja a fiatalabbikat. Az idősebb szolgálja fiatalabbikat. Isten tehát azt felelte Rebekának, hogy származik majd tőle, a két gyermektől két nép, akik között megosztottság lesz az elején és viszály. Az egyik erősebb lesz, mint a másik, és abban az időben egyébként az volt a szokás és a jog, hogy az első szülött fiú kapta az áldásoknak a nagy százalékát, illetve ilyen kiváltságokat. Picit úgy tudnám most ezt így, ahhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk a királyi családban, hogy az első szülött gyermek lesz a trónörökös. Egy picit ilyen volt ott az első szülött gyermeknek is a viszonya. Viszont Istennek volt egy másik terve. Isten Jákobot szerette volna majd megáldani. És ezt kijelentette Rebekának. És igazából itt szeretnék egy picit zárójelbe tenni egy gondolatot, és bátorítani azokat, akik szülőként vannak jelen ma ezen az alkalmon, mert tudom, hogy sokszor szülőként is tudunk küzdeni dolgokkal. Amen. Szülőként küzdeni akár a rengeteg teendővel, a gyermekeknek a legjobbat akarjuk, stb. Hadd bátorítsalak ma benneteket, hogy Isten képes arra, hogy egy víziót adjon a gyermekeidre nézve. Már egészen kicsikorban, amikor a méhedben van, vannak itt kismamák, akik most terhesek. Isten képes arra, hogy adjon neked egy víziót a gyermekedre nézve, akit a szíved alatt hordasz. Egy kijelentést, hogy mi az ő elhívása, mi az ő küldetése. Isten képes arra, hogy használjon akár a kisgyermekeddel kapcsolatban, a tinédzser gyermekeddel kapcsolatban, és nagymamák, a felnőtt gyerekekkel kapcsolatban is. Isten akar hozzád szólni és tanácsolni, hogy hogyan neveld, hogyan bánj a gyermekeiddel, hogy mi a következő lépés számukra, sosem késő. És lehet, hogy azt érzed, hogy küzdesz dolgokkal, de hadd bátorítsalak ma arra, hogy Isten megadja hozzá a kellő víziót, csak hozzá fuss. Csak fuss oda hozzá, és engedd meg, hogy szóljon hozzád. Kérdezd meg, hogy mit gondol Isten? Kérdezd meg, hogy mi az ő gondolata? Hiszen ő alkotta őket, a gyermekeket. Amen? Isten az alkotó, Isten a teremtő, és ő fog tudni segíteni. És ebből jön a második pont, amivel Jákob küzdött, az a család. A családi dolgok, családi kapcsolatok. Rengeteg mindent átélt. Az első dolog, amivel szembe kellett néznie, az nem más volt, mint a testvére Ézsau. Már ugye a születésük pontjától ugye egyértelmű volt, hogy van köztük egyfajta viszály és ellentét. Ezt majd egyébként zömében kifejtjük a következő pontban, de egyelőre csak annyit a két fiúgyermekről, hogy mindketten egyébként ilyen nomád életformát folytattak, és Ézsau egy nagyon jó vadász volt. Nagyon-nagyon jó vadász volt, szerette járni az erdőt. Jákob pedig inkább egy szelíd természetű, ilyen visszafogott fiú volt, aki inkább ott maradt a sátorba, és úgy ott segített a szüleinek mindenféle dolgokban. Azt mondja az ige Ézsauról, hogy ő ez a, így mondja az ige, nem tudok róla, egy szőrös férfi volt, ez a vadember, tudjátok, ilyen vad, hát egy vad, igen, szőrös vadember volt, fiú volt. Jákob pedig ez a puha bőrű, kicsi baba arcú, úgy írtam, hogy baba arcú férfi, baba bőrű. Nem tudom, hogy fogalmazni, meg értitek. Tehát, hogy teljesen más volt a két gyermek. Na most, mindenki remélhetőleg úgy nőtt fel, hogy vagy most jelenleg van egy családban, tehát tartozik egy családhoz. Hányan tapasztaljátok, hogy tök más személyiségek vannak egy családon belül? Igen. Teljesen más személy. Teljesen ellentétes személyiségek. Akinek vannak szüleik, lehet, hogy tapasztaljátok, tök más a két gyerek. De ugyanúgy a mi családunkban, én és a tesóm, tűz és víz, ég és föld, tök más, hogy nézünk ki, tök más a személyiségünk. Akár a családban is, a rokonságot, ha megnézzük, teljesen más, hogy teljesen más személyiségek vagyunk. És tudjátok, azt érdemes látni és meglátni, hogy gyakran ezek a személyiségkülönbségek okozzák a legtöbb konfliktust egy családon belül, és a legtöbb nehézséget, igaz? Hogy a személyiségek ütköznek. Viszont szeretnélek ma bátorítani benneteket azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan gondolkozik egy picit így a családról, és hogyan szeretne bennünket bátorítani, hogy megtanuljunk családban is gondolkozni, és nem küzdeni a családban, hanem együtt dolgozni. És ezzel kapcsolatban az első ilyen gondolatom, hogy a család az egy csapat. Amen? A család egy csapat. Ha megkérdezitek Gézát, hogy milyen embereket szeretne az ő csapatába, azt fogja mondani, hogy minél több különböző személyiségű embert. Mert minél több különböző személyiségű ember van egy csapatban, annál erősebb az a csapat. Na most hadd mondjam el, hogy a családnak az egyik legnagyobb erőssége, ha mindenki más személyiség. Mert ettől lesz jó egy csapat. A kihívás, hogy mindenki megtanulja tisztelni egymásnak a személyiségét, és együtt dolgozni a másiknak a személyiségével. De hadd mondjam el, hogy mindannyian, akik egy családból, akiknek van egy családjuk, egy-egy csapat a család. Lehet, hogy már neked is van egy családod, az is egy csapat, és az a család, ahonnan te jössz, is egy csapat. Mindegyik családról beszélek most. A család egy szuper csapat, és meg kell tanulnunk ezeket a személyiségeket összepasszoltatni és együttműködni. Ez gondolatainkkal kezdődik. Ha úgy fogsz hozzáállni a mai naptól kezdve a családodhoz, hogy nem egy káosz, hanem egy csapat, teljesen máshogy kezdesz gondolkozni, ugyanis egy csapat együtt el tud érni dolgokat. És az ellenség azért akarja tönkretenni a családot, mert pontosan tudja, hogy a családban, mivel a vérvonalak is ott vannak, óriási erő van abban, mikor megérti egy család az ő erejét, és együtt tud mozdulni Istennel, vagy megnyilvánul az ő szeretete. A másik gondolat a családdal kapcsolatban, hogy erő van abban, amikor Krisztus szeretetét közvetítjük egymásnak. Amen. Krisztus szeretetét. Azért kell pont Krisztus szeretetem, mert mások vagyunk, és éppen ezért nem mindig lesz könnyű szeretni a másikat, hiszen a családban ismerjük egymást a legjobban, ott ismerjük leginkább mindenkinek a hülyeségeit, igaz? Olyan dolgokat tudunk egymásról a családon belül, amiket más nem tud, itt a gyülekezetben sem, ott látjuk magunkat igazán. De tudjátok, pont ott van a lehetősége ezért, hogy egymást a legjobban szeressük. Mert amikor igazán szeretjük a másikat úgy, ahogy van, a negatív dolgoktól kezdve, a hibáitól kezdve, őszintén csak azért, akiben egy óriási erő van. És a Krisztus szeretete az a szeretet, amelyik egy agapé szeretet, ami nem az érdemek alapján szeret, hanem azért, aki. Amen. És nagyon fontos ez a következő gondolat így a családdal kapcsolatban, hogy megtanuljunk nem egymással küzdeni, hanem egymásért küzdeni. Amen. Nem egymással, egymásért. Nem egymás ellen, egymás szívéért küzdünk. Nem baj, ha vannak viták, nem baj, ha vannak problémák, az jó, mert legalább őszintén beszélgetünk. A lényeg, hogy miért vannak ezek a viták. Azért vannak a viták, mert egymást öljük, mert elegünk van a másikból, vagy azért, mert meg akarom érteni, hogy mit miért csinál. Mert el akarom mondani, hogy nekem ez fáj, hogy te tudd, hogy legközelebb ne így legyen, és mondd el te is, hogy miért bántottál meg, hogy értsem, hogy legközelebb ne feltételezzem azt, hogy ez azért van, értitek? Ez a fajta küzdés egymásért, egymás szívéért, és nem egymás ellen. Fontos meglátnunk, hogy egy család mindannyiunknak a felelőssége. A gyermekek nem mondhatják azt a szüleiknek, hogy a szülők felelőssége, hogy jó családunk legyen. Nem jó családunk, hát anya, apa, ti érdemetek. Nem, ez egy oda-vissza tisztelet, és egy oda-vissza engedelmességen működik. És ugyanígy egyébként a szülők sem mondhatják azt, hogy hát a gyerek tehet mindenről. Ha a gyerek normális lenne, jó lenne a család. Nem, ugyanis a szülőket Isten meg vezetőknek hívta el, hogy vezessenek otthon. És Isten adott egy képességet a szülőknek, egy értékrendet, egyfajta gondolkozást ahhoz, hogy képesek legyenek a Szent Szellem által vezetni a családjukat. És hadd bátorítsalak arra, hogyha vannak gyermekeid, az azért van, mert Isten képesnek lát rá. És annyit ad, amennyit elbírsz. És azt érzed, hogy nem bírod, akkor igenis bírod. Kriszti, bírod. Hallom, hogy jajgat. Úgyhogy mondom neki, hogy bírod. Amen. Isten nem ad nagyobbat, mint amit el tudnánk viselni. Isten megadja a bölcsességet. Isten megadja a vezetést. Isten jó. Csak fussunk hozzá többet. És igenis kell az, hogy a gyermekek részéről, fiatek, fiatalok, meg akár olyan srácok, lányok, fiatal felnőttek, akik otthon vagytok, vagy tartjátok a kapcsolatot szülőkkel, családdal. Adjuk meg a tiszteletet a szüleinknek. Adjuk meg a tiszteletet, a tiszteletnek a beszédét, az engedelmességet. Mert ez a mi részünk. Ez az, amit nekünk meg kell tenni a szüleink felé. Teljesen mindegy, felnőttünk, már nem nőttünk fel. A tisztelet, az engedelmesség jár igenis a családunknak. És a szülőknek a felelőssége pedig az, hogy víziót, értékrendet, bátorítást szóljanak a gyermekeiknek. Teljesen mindegy, hogy milyen idős a gyereked, hatalmad és jogod van, és tekintélyed van Isten által, hogy szólj a gyermekeid életébe. És ami remélem, hogy most a legjobban fogja bátorítani a családokat, az az, hogy meglátják Jákob példájából azt, hogy egy bibliai család sem tökéletes. Egy bibliai család sem tökéletes. Nézzük meg ezt az egész történetet ilyen szempontból is. Ézsau volt az apukája kedvence, Izsák kedvence. Ugyanis Izsák imádta a vaddisznót, a vadhúst. Nagyon szerette. Vaddisznó pörköltet. Ézsau mindig, mikor hazajött, csinálta a pörköltet. Tényleg így van. Mindenféle vadhúst csinált Izsáknak. Imádta. Rebeka viszont hasonló személyiség volt, mint Jákob. Ezért inkább ők találták meg ilyen szempontból az összhangot. Ezt az ige is mondja, 1 Mózes 25-27. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász lett, aki szívesen járt erdőn, mezőn. Jákob azonban szelíd természetű volt, aki inkább a táborban maradt. Izsák szerette Ézsaut, mert nagyon kedvelte a vadhúsból készült ételeket. Rebeka viszont Jákobot szerette jobban. Kialakult, értsétek jól, amit mondok, egyfajta egészségtelen személyválogatás itt azért egy picit. Teljesen más, amikor érzel egyfajta összhangot valakivel kapcsolatban, és teljesen más, amikor ez úgy meg is jelenik, hogy őt szeretem a legjobban. És ez azért nagyon fontos, mert Jákob tudat alatt tovább vitte ezt a mintát az ő családjába. És Jákobnak nehézségei voltak szülőként is a saját gyermekeivel. Gondoljunk csak Józsefre. József volt a legkisebb. És József volt a favorit. Ő volt a kedvenc. Oké, hogy ő volt Ráhelnek a gyermeke, de akkor is volt ott még 10 másik fiú, aki fontos volt. És érezhetően Jákob Józsefet szerette jobban. És gyakorlatilag a fiúkban, a testvérekben ez olyan visszaágyszított, és olyan haragot, hogy majdnem megölték, ugye Józsefet, ismerjük a történetet. Úgyhogy azt akarom csak ezzel mondani nektek, hogy annak ellenére, nézzétek meg, hogy ilyen dolgok történnek, Isten mégis mit tesz? Kiválasztja Jákobot, és rajta keresztül alakul ki a 12 törzs Izrael népében, akiken keresztül történik maga a megsokszorozódás, a leszármazás, akiken keresztül Jézus is ebből az ágból származik. Isten kiválasztotta ezt a családot, és Istennek terve volt ezzel a családdal. Annak ellenére, amik történtek. Figyeljetek, mindannyian vétünk hibákat, és fogtok hibázni, és egy család sem tökéletes. És lehet, hogy vannak megtörtségek, lehet, hogy olyan törések, amiket már nem lehet helyreállítani. De Isten akkor is áldásban gondolkozik. És Isten akkor is kiválasztott ezeket az embereket és ezeket a családokat. És Isten hisz, és Isten gyógyít. Szóval, kérlek benneteket, ne vádoljátok magatokat, hogyha hibáztok. Ne vádoljuk magunkat azokért a hibákért, amiket akár gyerekként követtünk el, szülőként követtünk el, hanem igenis tegyük meg azt, ami a mi felelősségünk, amen, ami a mi részünk, szeressünk Krisztus szeretetével, gondolkozzunk csapatban, küzdjünk egymás szívéért, ne legyünk egymás ellen, és a többit bízzuk Istenre. Isten az, aki a helyreállító, aki a gyógyító. Ő az, aki megszólít. Ő az, aki tesz dolgokat. Csak tegyük meg a mi részünket. De hadd vegyek le ma mindenkiről tényleg egy nyomást ilyen szempontból. Nézzétek meg a Bibliát. Tele vannak megtört családokkal. Tele van az egész megtörtséggel. Mégis Isten sokszor a megtört dolgokat tudja használni valami nagy dolgot. És hadd mondjam el, hogy Isten egyedül azt fogja számon kérni rajtad, ami a te felelősséged. Isten nem fogja számon kérni azt, hogyha rajtad, hogyha a családodban valaki valahogy dönt. Isten azt fogja rajtad számon kérni, ami a te részed. Te megbocsátottál-e? Te tudsz-e újat kezdeni? Te tudsz-e szeretni? Te vagy-e az, aki ott vagy, és tiszteletet adsz, és engedelmeskedsz amen? Isten a te felelősségedet fogja rajtad számon kérni, a többiekét nem. Ezt azért mondom, mert a Bibliában is láthatjuk, hogy vannak dolgok, amik lehet, hogy már úgy elromlanak, hogy Isten egyszerűen nem tudja megszólítani azt a másik embert, pedig lehet, hogy akarnád, de nem tudja. Éppen ezért nem állnak helyre bizonyos dolgok, de attól még az a lényeg, hogy mi a te felelősséged. Amen. Úgyhogy csak engedjük meg azt, hogy Isten munkálkodjon bennünk, és én hadd bátorítsalak benneteket ma arra, hogy küzdjünk a családunkért is. Amen. Küzdjünk a szeretteinkért, vegyük komolyan a testvéreinket. Testvérek, ne egymás ellen küzdjetek, küzdjünk, egymásért küzdjünk. Tiszteljük a szüleinket, szeressük a szüleinket. Legyünk tényleg tele Krisztus szeretetével, és engedjük meg, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, bennünket, mindannyiunkat, hogy hogyan tudunk kinyúlni, hogy hogyan tudunk egy csapattá válni. A harmadik dolog az az áldás. Jákobnak küzdenie kellett az áldásért. Az 1 Mózes 27:2-13 folytatja a történetet. Azt mondja Izsák, figyelj rám, fiam, mondja Ézsónak. Megöregedtem, nem tudom, meddig élek még. Fogd hát a fegyvereidet, íjat és nyiladat, indulj vadászni. Lőj nekem valami vadat, készíts belőle kedvemre való ízletes vadpecsenyét, és hozd be, ha degyen belőle. Aztán megáldalak, mielőtt meghalnék, mondta Izsák. Így hát Ézsó elindult vadászni, Rebeka azonban kihallgatta, amit Izsák Ézsónak mondott. Na most, emlékezzünk egy percre vissza, hogy Isten mit mondott Rebekának. Azt mondta Isten Rebekának, hogy az idősebb fogja szolgálni a fiatalabbat. Én sosem értettem ezt a történetet egyébként, amíg nem figyeltem eléggé oda. Bennem mindig az volt, hogy választhatta ki Isten Jákobot, amikor ő elcsalta az áldást Ézsautól. Igazából ez Ézsau joga lett volna. Viszont meg kell, hogy lássuk azt, hogy Rebeka azért tette, amit tenni fog, mert Isten azt mondta neki. Amen. Isten azt mondta neki. Rebekának volt egy kijelentése arról, hogy minek kell megtörténnie. És ezért teszi, amit tesz következő részben. Megy Rebeka Jákobhoz. Figyelj ide! Hallottam, hogy atyád ezt mondta a bátyádnak, Ézsónak. Vadász nekem valami vadat, készíts belőle kedvemre való ízletes vadpecsenyét, hadd egyem belőle, hogy megáldjalak az örökkévaló szín előtt, mielőtt meghalok. Most azért hallgass rám, és tedd, amit mondok. Siess a nyájhoz, gyorsan hoz két szép kecskegidát, majd én hamar elkészítem atyád ízlése szerint a vadpecsenyét, te meg vidd be atyádnak, hogy megegye, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. Komoly. Két dolog, amit szeretném, hogyha észrevennénk, úgymond ebből a történetből. Az egyik az az, hogy Izsáknak nem volt kijelentése arról, hogy Jákobot kellene megáldania. Igaz? Feltetjük a kérdést, hogy ez hogy lehet? Hát Izsák volt az ígéret gyermeke, igaz? Hát ő volt Ábrahámnak a fia, a megígért. Nem volt elég szellemi? Hát ez mit történik? És tudjátok, szeretném, ha meglátnánk azt, hogy Isten itt Rebekának szólt, és nem Izsáknak. És Rebeka azért tette, amit tett, mert Isten mondta, viszont Rebeka nem ment oda Izsákhoz, és mondta neki azt, hogy figyelj, mit csinálsz? Hát te nem tudod? Neked nem mondta Isten, hogy Jákobot kell megáldani, nem Ézsaut? Ha ez történt volna, úgy összevesztek volna, hogy nem történt volna semmi szerintem aznap. Remélem, egyetértetek ezzel. Hanem Jákob megértette, vagy Rebeka megértette, hogy amit Isten neki mondott, az az ő felelőssége, és neki kell megtenni. És nem Jákobtól, vagy nem Izsáktól várta el, hogy tudja, hogy ő tegye meg, hanem tudta, hogy ezt neki kell megtenni. És ezt azért emelem ki, mert nők, feleségek, édesanyák hajlamosak vagyunk néha megkérdőjelezni azt, hogy a férjünk megfelelő módon vezete bennünket, amiatt, hogy nincs meg ugyanaz a kijelentése, mint nekünk. Na most itt hozok nektek egy olyan példát, amiben láthatjátok azt, hogy vannak dolgok, amiket Isten nektek fog személyesen kijelenteni. És azért, mert a ti felelősségetek. És ez egy nagyon érdekes dolog, és van olyan, amit Isten a férfiaknak jelent ki, mert a férfi felelőssége. És nem egymást kell számon kérjük, hanem mindannyian meg kell értenünk, hogy mi az, amit Isten nekünk mond. És éppen ezért, ahogy láthattuk, Rebeka is vállalt ezért a felelősséget, és igazából erre a csere készítette Jákobot. És nézzük meg Jákob szívét, mit reagált erre Jákob. Azt mondta, de anyám, tudod, hogy a bátyám Ézsau bőre nagyon szőrös. Én meg sima bőrű vagyok, mondtam. Félek, hogy atyám megtapogat, és felismeri, hogy én vagyok az, és akkor csalódni fog, csalónak fog tekinteni, és áldás helyett átkot hozok magamra. Ha így lenne, magamra vállalom helyetted az átkot, ne félj, válaszolta Rebeka, csak fogadj nekem szót, és hozd gyorsan a gidákat. Tudjátok, itt a bizonyíték, hogy Jákob nem volt csaló, mert ő nem akart ezt az egészet. Ő nagyon félt. Ő nagyon-nagyon félt, hogy esetleg kiderül ez az egész, és hogy mit fog szólni akkor Izsák, hogy átkot kap áldás helyett. Viszont Rebeka elszánt volt, mert tudta azt, hogy Isten mit mondott neki, és azt mondta, hogy figyelj, Jákob, vállalom a felelősséget, ha ez rosszul sül el, engem érjen az átok, ami téged érne. És hadd mondjam, hadd szóljak most azokhoz, akik lehet, hogy úgy érzik, hogy az elhívásukban küzdenek. Lehet, hogy azt érzed, hogy Isten adott egy elhívást, vagy Isten hív dolgokra, de azt érzed, hogy mindig akadályokba ütközöl, és emberek akár el akarják venni, vagy próbálják megakadályozni, vagy megtörtségek történnek az életedben ezzel kapcsolatban. Hadd mondjam el azt, hogy vannak olyan helyzetek, és vannak olyan emberek, akiknek ezért kell küzdeniük. Az elhívásukért kell megküzdeniük, és most ne értsetek félre, mert nem ilyen pozíciószerzésekre gondolok, amikor azt mondom, hogy emberek akadályozzák meg valakinek az elhívását, akkor most valaki följön a színpadra, azt engem elgáncsol, hogy ő legyen a dicsőítésvezető, tehát nem ilyenekre gondolok. Remélem, hogy senki nem értette ezt így, hanem arra gondolok, amikor valakinek az életében konkrétan egy olyan megtört állapot van, vagy egy olyan dolog, ami igazából emberektől jött elbátortalanítás, vagy bármi, ami kizökkenti teljesen, és elkezdi megkérdőjelezni az elhívását, megkérdőjelezni azokat az áldásokat, amiket Isten akar adni az életébe. És hadd emlékeztesselek benneteket, akik esetleg így vagytok itt, hogy mi fog jobban számítani, hogy mit mond Isten, vagy hogy mit mondanak az emberek. Hogy lát téged Isten, vagy mit mond konkrétan a családod, hogy lát a családod, hogy látnak azok a barátaid, akik lehet, hogy nem hisznek benned. Mit mond Isten, ki vagy te? És hadd bátorítsalak arra, hogy ne engedd, hogy másoknak a véleménye megakadályozzon az elhívásodban, hanem küzdj. És lehet, hogy Isten olyan stratégiát, olyan módot ad neked, ami furcsa, ahogy Jákobnak is furcsa volt Rebeka vezetése. Mégis Istentől volt. Furcsa volt, de mégis egy isteni kijelentés által történt. A negyedik dolog, a párválasztás, és ide még egy perjelet azért tegyetek, hogy párkapcsolat, mert ahogy készültem, még Isten ezt kicsit jobban kibontotta. Vannak itt emberek, akik sokat küzdenek ezen a területen. Párválasztás, párkapcsolat, házasság. Jákobnak sem ment, ez könnyen, hadd mondjam el. Kiszemelte Ráhelt, nagyon szerette Ráhelt. Nézzük meg mennyire, 1 Mózes 29.20. Jákob szolgálta Lábánt 7 esztendeig Ráhelért, de annyira szerette Ráhelt, hogy ez az idő csak pár napnak tűnt számára. 7 év pár napnak tűnt számára. Jákob tehát nem pénzért végezte a munkát, neki az volt a kérése Lábán felé, aki ugye Ráhel apja volt, hogy ő szolgál neki 7 évig, és utána cserébe a munkájáért adja neki oda Ráhelt. Mikor letelt a 7 esztendő, azt mondja az ige, Jákob emlékeztette Lábánt, leszolgáltam az időt, amit megszabtál, most már add hozzám feleségül Ráhelt a jegyesemet. Na most nézzétek meg, ez volt az első küzdés, nagyon vicces, hogy letelik a 7 év, és Jákobnak kell szólni, nem? Hogy amúgy letelt a 7 év, akkor szeretnék nősülni. Nem ment Lábán rögtön oda, és mondta azt, hogy letelt a 7 év, tessék itt a lányom. De látjátok, lehet, hogy valakinek ma arra van szükség, hogy azt hallja, hogy Isten emlékeztesse arra, hogy Uram, amúgy jelentkezek a társért, tényleg. Tehát valamikor igenis ne felejtsünk el szólni, oké, nekünk is kérni, ahogy a Geo is mondta, kérni kell, Uram, ha-hó, itt vagyok, szolgállak, hűséges vagyok, igen, szeretném, ne feledkezz el a társamról, oké, ne adjátok föl a kérést is. Azért ezt az attitűdöt szeretném Jákobban egy kicsit így megvilágítani, hogy lehet, hogy sokan így vártak volna még egy évet, mire Lábán szól, hogy akkor lehet, vagy nem lehet. Tehát nem, valamikor oda kell lépni. És nézzük meg, mi történik utána. Lábán ugye nagy lakodalmat rendez, folytatja az ige, amelyre meghívta annak a helynek valamennyi lakosát. Este azonban, nézzétek meg, Ráhel helyett Leát vezette Jákobhoz. Így hát Jákob Leával hált, Lea volt Ráhel testvére. Lábán Leának ajándékozta egyik szolgálóját, Zilpát. Másnap reggel Jákob megdöbbenve látta, hogy Lea fekszik mellette. Lábánhoz ment és szemére vetette. Miért tetted ezt velem? Én Ráhelért szolgáltalak 7 évig, és nem Leáért. Miért csaptál be? De Lábán ezt felelte, nálunk az a szokás, hogy előbb az idősebb lánynak kell férhez mennie. Nem illő, hogy a húga megelőzze. Előbb töltsd el a szokásos lakodalmi hetet Leával, azután rögtön feleségül veheted Ráhelt is, csak hogy azért újabb 7 év szolgálattal tartozol majd nekem. Jákob ráállt az egyességre, letelt a lakodalom 7 napja, és utána Lábán Ráhelt is feleségül adta Jákobhoz. Egyúttal Ráhelnek is ajándékozott egy szolgálót. Így Jákob feleségül vette Ráhelt, akit sokkal jobban szeretett, mint Leát. Ezután még további 7 éven keresztül dolgozott Lábánnak. Nos, akik egyedülállóak vagytok. Nem szeretnék sokat erről a pontról beszélni, mert szerintem Zoltánik szuper egyről a kettőrét tartottak pénteket, úgyhogy nem fogok sokat beszélni erről a dologról. De csak annyival szeretnélek bátorítani benneteket, hogy megengeditek-e azt az életetekben, hogy valaki elgáncsoljon benneteket a párválasztás útján. Valaki úgy keresztbe szervezzen valamit, keresztbe tegyen, amikor úgy hiszel, kitartasz évekig, és már majdnem ott vagy. Úgy keresztbe tesz valaki. Lehet, hogy csalódtál társkereső oldalakon, amikor fönn voltál. Lehet, hogy csalódtál találkozásokba. Lehet, hogy egyszerűen csak csalódtál ebbe a világba. Hadd mondjam el azt, hogy Ráhel személye lehet ma számodra egy olyan vízió, egy ígéret, hogy igenis megtalálhatom a társamat, azt, akit Isten akart számomra. És nem megelégedni kisebbel, nem megelégedni, hogy na jó, nekem ez nem megy, akkor majd jó lesz ez, hanem kitartani hitben, ahogy igazából Jákob is kitartott hitben, 7 évig Ráhelért küzdött és küzdött. Tartsatok ki, és ne engedjétek, hogy bármi is megállítson abban, hogy Isten odaadja azt, aki a tiétek. Jákob is küzdött. És házaspárok. Megvolt utána a házasság, ugye Jákob és Ráhel között is. Plusz 7 évig viszont Jákobnak szolgálnia kellett még továbbra is Lábánnál, és addig nem szabadulhattak gyakorlatilag. És azt gondolom, nagyon fontos látnunk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ott van a házasság, és mégis tovább folytatódik a küzdés. és küzdeni kell dolgokért, küzdeni kell egymásért, küzdeni kell a jövőért, mert nem egyszerű. Akár most is sokan benne vagytok építkezésekben, nem egyszerű. Küzdeni kell dolgokért, anyagi jólétért, ezekért, azokért, mindig történik valami. Hadd kérdezzem meg, feladod? Engeded, hogy a körülmények hatással legyenek rád, vagy nézel erre a történetre, és azt mondod, hogy oké, nem adom fel. Akkor is megyek tovább. És tudjátok, Jákobot az vitte előrébb, és ezt szeretném egy kulcsgondolatnak mondani ehhez a ponthoz, hogy annyira szerette Ráhelt. És a köztetek lévő szerelem, szeretett házaspárok legyen az, ami tovább visz és segít benneteket minden nehézségen. Emlékezz arra, hogy mennyit vártál a társadig. Emlékezz arra, hogy miért választottad a társadat. Emlékezz a jó dolgokra, a szép pillanatokra, és kapaszkodjatok egymásba. És kívánom, hogy a szerelmetek álljon ki minden próbát, minden nehézséget, és ne adjátok fel, hanem küzdjetek azért, amit Isten kitűzött elétek. Mert ahogy Jákobnak is sikerült, hiszem, hogy nektek is sikerülni fog. Amen. És az utolsó dolog, ami egy érdekes pont lesz, és ezzel szeretném zárni az üzenetet, az az, hogy Jákob megküzdött Istennel is. És lehet, hogy vannak itt olyanok, akik pont egy ilyen időszakon vannak. És lehet, hogy furcsán hangozhat ez az egész. De tudjátok, Jákob életében eljött egy pont, amikor újra találkoznia kellett Ézsauval. Ugye, amikor Jákob megkapta az áldást, akkor Rebeka elküldte otthonról Lábánhoz, hogy ne találkozzanak Ézsauval, hiszen Ézsau annyira haragra gerjedt, hogy megfogadta, hogy megöli Jákobot. És Jákob életében eljött egy pont, amikor Isten mégis arra hívta, hogy menjen haza és találkozzon újra Ézsauval. És Jákob rettenetesen félt. Tudta, hogy Ézsau megfenyegette. Ezért próbálta előre küldeni a szolgákat, előre küldeni a javait, mindent Ézsaunak, hogy lekenyerezze. Még mielőtt találkoztak volna, Jákob be akarta biztosítani azt, hogy Ézsau megbocsát neki. És előre küldött szolgákat, előre küldött ajándékot. Aztán egyszer csak kapja a hírt, hogy Ézsau 400 fősereggel jön ki elé. Még több ajándék, még több jav, még több szolgáló, még több, és próbál előre küldeni mindenkit. És a végén csak egy kis időt kér, és azt mondja, hogy a családjának is, hogy menjetek át a kis folyón, patakon, és ő hátul marad egy éjszakára. És azon az éjszakán történik valami. Nézzük meg 1 Mózes 32, 24. vers. Miután mindezt elvégezte, Jákob egyedül maradt a patak innenső partján egész éjjel. Ekkor egy ismeretlen férfi jelent meg, akivel Jákob egészen hajnalig küzdött. Amikor az idegen látta, hogy nem bír Jákobbal, ráütött a csípőjére. Ettől Jákob forgócsontja kificamodott. Az ismeretlen ekkor azt mondta, engedj el, mert hajnalodik. Semmiképpen válaszolta Jákob. Amíg meg nem áldasz engem. Akkor az megkérdezte, mi a neved? Jákob beismerte, Jákob vagyok. Az idegen ezt mondta, mától fogva nem Jákob, hanem Izrael lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Amen. Tudjátok, Jákob úgy néz ki, hogy látszólag már tudta azt, hogy birkózás közben is kivel küzd. És Jákob itt nem Isten ellen küzdött, szeretném, hogyha látnánk, hanem Istenért küzdött. Amen. Istenért küzdött. Jákob félt. Félt a testvérétől, félt attól, hogy Isten nélkül kell belemennie ebbe a találkozásba, félt, hogy mi fog történni, hogy mi lesz vele, és azt akarta, hogy Isten vele legyen, és tegyen egy pecsétet arra, hogy ez a találkozás ez sikeres lesz, és hogy Isten vele jön. Az volt a szívében, hogy ő addig nem engedi el Istent, amíg Isten erről nem biztosítja. Addig nem engedi el, amíg Isten meg nem áldja. Hadd mondjak erre egy gyakorlati példát. Amikor van egy vágy a szívedben, például, hogy meggyógyulj. Ez egy Istentől jövő vágy. Isten azt akarja, hogy te meggyógyulj. Ez benne van Isten igébe. De amikor úgy néz ki, hogy nem fogsz meggyógyulni, mert semmi nem visz arra, mert nagyon nehéz, mert a körülmények, meg minden jön, akkor jön be a te hited, hogy hova mozdul. Van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy oké, legyen meg Isten akarata, és hátra lép, és meg lesz valahogy Istennek az akarata. És van az a pont, egy olyan küzdőszellem, amiről ritkán beszélünk gyülekezetben, amikor egy keresztény megfogja Isten igéjét, és azt mondja, hogy már pedig én hiszem. és ráállok. És addig fogok küzdeni, amíg Isten te meg nem gyógyítasz, és nem adom fel, és nem érdekel, hogy ki mit mond. Ne menj el, nem érdekel, mit mondott az orvos, akkor sem figyelek oda, te meg fogsz áldani, és nem engedlek el. És lehet, hogy Isten azt akarja, hogy engedd el, de nem engeded el. Mert addig nem engeded el, amíg Isten meg nem áld. És vannak a Bibliában olyan pontok, amikor ilyen könyörgések és ilyen hitharcok árán Isten megváltoztatja a tervét. És amikor egy várost el akar pusztítani, a végén nem pusztítja el. Mert valaki azt mondta, hogy. És Istenem, ha találsz egy embert, megkímeled a várost. Ha találsz két embert, megkímeled a várost. És addig küzdött Istennel, ez volt Ábrahám, amíg Isten azt nem mondta, hogy nem ölöm meg a várost, megkegyelmezek. Van az a pont, amikor egyetértésben vagy Isten igéjével, és képes vagy küzdeni, és győzöl. Lehet ugyanígy egy párválasztás, lehet egy gyermekáldás, akár a mi életünkben, lehet bármi, Isten hozzám is szólt, vajon küzdeni fogok? Vajon elengedem? Mi az a te életedben, amiért lehet, hogy neked kell küzdeni? Amen? És elengeded? Lehet, hogy egy megtérés, lehet, hogy egy családtagod megtérése, lehet, hogy valaki az életedben, akiért imádkozott, elengeded? Csak azért, mert azt látod, hogy nem vagy, küzdesz. Van az a pont, amikor lehet a hitharcát így vívni Istennel is, mert ez nem Isten ellen van. Ez valójában a hitünknek a stretchingelése, a nyújtása, és egy olyan fajta hit, amit Isten, amikor meglát, csodát tesz, és nézzétek meg, mit mond Jákobnak, többé nem hívnak csalónak. Te vagy Izrael, és Jákobról kapta a mai Izrael a nevét. Amen. Izrael népe, Jákob után a csaló, aki küzdött, és ő lett az, aki megküzdött Istennel és emberrel, és azt jelenti az ő neve, ma már Izrael, aki Istennel harcol, vagy aki Istenért harcol, és akiért Isten harcol. Amen. Ezt jelenti az ő neve. Gyülekezet, én arra bátorítalak, nem tudom, melyik terület szólt hozzád. Bármin is küzdesz, ne add fel. Ne add fel, és ne szállj ki. Meg kell tanulnunk erősnek maradni ebben az időszakban. Meg kell tanulnunk harcolni ebben az időszakban, és úgy harcolni, ahogy Isten mondja, hogy harcolj. Nem úgy, ahogy a világ mondja. Azzal a krisztusi szeretettel, azzal a hittel, azzal az imával, azzal a szeretettel. És hiszem azt, hiszem, mert tudom és érzem, hogy ez fogja megváltoztatni a saját életünket és ezt a világot. Amen. Csak imádkozzunk így együtt. Kérlek, álljatok föl. Csak menjünk oda tényleg Istenhez. És csak arra hívlak benneteket, hogy csak fogalmazd meg magadnak most így az ima alatt egy területet, vagy akár több területet is, amin úgy érzed, hogy küzdesz, amiben azt érzed, hogy elfáradtál, vagy megfáradtál, és szeretnéd azt, hogyha most egy új döntést meghoznál, egy új lendületet meghoznál, és azt mondanád, hogy oké, nem adom, felmegyek tovább. Csak fogalmazd meg magadnak, hogy mi ez a terület, amin nem adod fel. Lehet, hogy van egy személy, akiért imádkozol. Lehet, hogy feladtad már a családodat, lehet, hogy feladtad a házasságodat, lehet, hogy feladtad az elhívásodat, lehet, hogy feladtál azt, hogy Isten tehet csodát az életedben. Hadd bátorítsalak arra, hogy a mai nap csak hozd meg egy döntést, hogy nem adod fel. És csak hogy imádkozunk most, csak mondd te is ki az imádat, a saját imádat hangosan, és hozd meg egy döntést Istennek. Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt a gyülekezetet, és köszönöm ezt az igét, köszönjük Jákobot, Uram, aki tényleg egy fantasztikus példával áll előttünk abban, hogy te hogyan tudsz igenis lehetetlennek tűnő helyzetekből odaadni a te áldásodat, Uram. Köszönöm neked azt, hogy láthatjuk azt, hogy bár vannak megtört életek, megtört családok, Uram, ebben a történetben is, te mégis kiválasztottad ezt az embert, megragadtad őt, és megáldottad. Köszönöm neked, hogy éppen ezért áldás vár, Uram, a mai, most itt lévő családokra is, és Uram, megáldok minden családot itt Jézus nevében, minden szülőt, minden gyermeket, és imádkozok azért, hogy legyen a te áldásod rajtuk, dolgozzanak össze, mint egy csapat, Uram, és kérlek, hogy végre ne egymás ellen, hanem egymásért kezdjenek harcolni, hogy tényleg meglássa a világ azt, hogy igenis vannak egészséges családok a mai nap is, akik szeretnek téged, és együtt harcolnak, Uram, a te igédért és a te igazságodért. Megáldok minden szülőt bölcsességgel, minden gyermeket szeretettel, Uram, és megáldom azokat, akik lehet, hogy még keresik az elhívásukat, vagy nehézségeken mentek keresztül ezzel kapcsolatban, hogy merjenek küzdeni, nem feladni, és nem hátralépni, és passzívnak lenni, hanem igenis bele tudjanak lépni abba a küldetésbe, amire te hívod őket, merjenek beszélni, merjenek kinyúlni, merjenek, Uram, felállni, és kilépni hitben. Imádkozok, Uram, egyedülállókért, hogy ne adják fel, hanem a názareti Jézus nevében vegyenek hitet és bátorságot, hogy te tudsz cselekedni az életükbe. Megáldjuk a házaspárokat, házasságokat ezen a helyen. Gonosz nem tehetett tönkre a házasságokat, nem nyúlhatsz bele. Megáldjuk őket, a házaspárokat egy ilyen szövetséggel a názareti Jézus nevében, amit tényleg közted, Uram, kötetett, és közöttünk, és imádkozok így áldásért, erőért, egységért, Uram. Imádkozok azért, hogy bármen is mennek keresztül, legyen építkezés, anyagi nehézség, családi nehézségek, Uram, semmi ne tudja őket szétszakítani. És imádkozok, Uram, azért, hogyha bárki ezen a helyen kételkedik benned, a te csodáidban, vagy feladta, Uram, azt, amilyen áldások várnak rá, az a mai nap a názareti Jézus nevében meghozza azt a döntést, hogy küzdeni fog, érted? Küzdeni fog azért, hogy megkaparintsa azt, amit az ellenség elvett tőle. Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, így kijelentem a te igazságodat ma ezen a helyen, és dicsőítünk téged. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.